2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén festői környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egriesek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Kölesi Iva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt 2 évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. Felszentelték és megáldották a Kolozsvár belvárosában a piarista templom elé visszaállított Mária oszlopot, Erdély második legrégebbi köztéri emlékművét. A barokk fogadalmi szobor a város legrégebbi köztéri alkotása, a magyar közösség és az egyházak összefogása révén évtizedes száműzetés után került vissza eredeti helyére, ahonnan a kommunista rezsim ideológiai okokból elköltöztette. Kerekes László gyulafehérvári római katolikus segédpüspök szentelte fel és áldotta meg a piarista templom búcsúja keretében. Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy szombaton este elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csaknem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Álságosnak tartjuk és szimplán kettős mércének nevezzük, amikor a baloldali sajtó a keresztállítás ellen fellép, a keresztények sértegetése, hitünk megcsúfolása esetén viszont jóval megértőbb, hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője a Facebookon. Simicsko István azt írta, a Citadella, valamint a Szabadságszobor Budapest és Magyarország egyik emblematikus jelképe, a most zajló felújítás egy régi adósságot törleszt és méltatlan állapotot szüntet meg. A talapzat tervezett keresztje nem csak 1000 éves múltunkat, de a magyarság jövőbe vetett hitét is jelképezi majd, fogalmazott. Megdőlt a hajnali melegrekord, írta a Hungaromet. Pécs Egyetem állomáson 27,3 fokos hőmérsékletet mértek, a korábbi rekord 26,1 fok volt Budapest lágymányoson 2015-ben. Szerdán Baján 40,4 fokig melegedett fel a levegő, ez pedig újabb ismét országos napi melegrekordot jelent. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásány vízhez. A nyári növények országszerte szenvednek a szárazságtól, írta a Hungaromet. Az agrometeorológiai elemzés szerint, bár sokfelé voltak kisebb záporok, zivatarok a héten, a Tiszántúl jelentős része és az északi középhegység térsége ugyanakkor teljesen szárazon maradt. Az erdő kivételével a természetes vegetáció gyors ütemben veszít zöld tömegéből, és a szántóföldi növények is száradni kezdtek. A belföldi zöldségtermesztésben az elmúlt közel másfél évtizedben jelentős hatékonysági előrelépés történt, ami legszembetűnőbben a hozamokban tükröződik, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István tájékoztatása szerint 2010 és 23 között az egy hektára vetített hozam a paradicsom esetében több mint a kétszeresére, a paprika esetében 4/5-ével nőtt. Továbbá a gazdák többet takarítottak be sárgarépából, vöröshagymából, zöldborsóból és csemege kukoricából is. 2024. júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké 4,3%-kal nőtt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar 6,4%-kal kisebb teljesítményű volt a májusinál. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, gomoly és fátyol felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Vasárnap estig 3. fokú hőségriasztás van érvényben, híreinket hallották.
Fájó sebemet gyógyítsd meg. mentsd meg a
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Légykapó fészkelt a gerendára. Három kicsi madár nyújtogatta a csőrét, és hallotta hangját. Aztán kettő egyszer csak eltűnt. Maradt egy árván, és gyámolatlanul. Kicsit aggódtunk. De másnap reggel már hiába kerestük. A fészek üres maradt. De hova költöztek egyik napról a másikra? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Madarak Magyarországon ma, meg klímaváltozás. Ez a műsor témája. Köszöntöm vendégemet, Haraszti László, ökológust, ornitológust, természetvédelmi szakembert, mindent elmondtam, az összes titológust. Köszönöm. És a kérdés, ott maradt egy, aztán eltűnt a légykapók közül, és a fészek üres maradt. De hova tűntek?
Azért tűnt el először kettő, aztán meg egy, mert ugye ezek fiókák voltak, és ugye felnőttek, és amikor felnőnek, akkor elhagyják a fészket. A rigófélék, légykapófélék gyakran akkor is, a rigófélék 100%-ig, a légykapófélék kevesebb mértékben, amikor még nem teljes röpképességűek. Ez egy nagyon veszélyes időszak, mert a macskák akkor ugye nagyon jelentős.
Nem is szeretjük a macskákat, igen, emiatt.
Hát emiatt, igen, ez a hangsúlyos, hogy emiatt, mert egyébként lehet szeretni a macskákat, én nem szeretem, de azért nem, ez egy mellékes kérdés, de a világméretekben az a pusztítás, amit a házi macskák végeznek, a hüllők, kétéltűek, madarak és az emlősök tekintetében, azt nem lehet elképzelni. Tehát egy 100 milliós tételekről.
Igen?
Ó, hát borzalmas.
Azt én kóstoltam, tehát előfordult már velem, hogy láttam hát a kis madárnak a nyomait, amit a macska, akit a macska megfogott.
De a macska az egy fantasztikus vadász, hát ugye az összes macskafélék az oroszlántól egészen bezárólag ugye a gepárdig. Nagyon jó vadászok, nagyon ügyes vadászok, és gyakorlatilag bizony mindent meg tud fogni, ami egy pár méter magasságig van, vagy pedig a talajon mozog. Visszatérve
a légykapókra.
Igen, tehát felnőttek a fiókák, kirepültek, nem egyszerre értékel ezek szerint azt a időszakot, amikor elhagyják a fészket. Először elment kettő, és aztán elment másnapra a harmadik is.
Na de akkor mi volt? Mi maradt? Te hova mentek?
Hát ott vannak valahol a környéken, csak nem biztos, hogy aki ezeket, őket megfigyelte, az érzékeli, akkor már ugye azért csak hát apró jelek vannak, amit a hangot adnak a fiókák, hogy a szülők megtalálják, hogy hol ücsörögnek az ágakon, vagy a távolabbi helyeken.
Nem építenek új fészket valahol?
Hát ilyenkor már nem.
Ilyenkor már nem.
Hát a fészek az kizárólag egy dologra kell, a légykapók esetében lerakni bele a tojást, biztonságosan kikölteni, a fiókákat felnevelni,
és utána megyünk. Elég kezdetleges volt a fészek, zárójeles megjegyzés. Tehát nem ők a, gondoltam én, hát, nem ők a fészek rakás nagymesterei.
Nem ők a nagymesterek, de a fióka nevelési stratégiájukhoz elegendő. Ugye azért azt is figyelembe kell venni, hogy extra fészket építeni, az egy nagyon-nagyon idő és energiaigényes tevékenység.
Ezek kismadarak, nem tudom, hogy a hallgatók tudják, hogy ez akkora, mint a veréb.
Így van. Rozsdafarkú is ugyanígy, meg a légykapó is. Ezek a háznak a gerendáira ittottam, ott szívesen építenek akár a fekete rigók is. A rigófészket azt a esővédett helyen a rigó akár kétszer, háromszor is használhatja, mert ő azért sarazza egy kicsit, és az erősebbé teszi. De fő szabályként azt lehet mondani, ezeknek a apró termetű, tehát a rigónál kisebb termetű énekesmadaraknak a fészkei azok egy költésre vannak, és utána újat építenek.
A másik, amit láttam, talán mondtam is valahol egy istálló környékén, Balaton, istálló, de ilyen nagy istálló, tehát versenyeket szerveznek, és ott minden teli volt fecskével.
Így van, ezek füsti fecskék lehettek, ha belül voltak, ha kívül, akkor molnár fecskék, ezek nagyon élesen elválik, a füsti fecske az épület belsejébe szeret költeni, a molnár fecske meg a külső falon.
Az a villásfarkú, mind
az
a kettő.
Az a füsti fecske, igen. És hát ugye az istálló, azok az épületek, ahova szabadon be tud jutni a bármely napszakba, tehát amikor építi a fészket a kis sárcsomóival, amikor kotlik és vált a hím és a tojó, aztán pedig amikor a fiókákat etetik, ugye ez egy létfontosságú dolog, hogy bármikor be tudjon jutni, és hát egy ilyen istálló az általában az olyan épület, ahova be tud jutni, és akkor ott biztonságban tud költeni.
És akkor van ennivaló is.
Bent nem vadászik.
Nem? Tehát az istálló, hát a környéke,
hogy a mi? Környéken hogyne, természetesen.
Mert ahol állatot, lovak vannak,
ahol
ott minden van.
Tartanak, ott füstifecske is van. Ez
meg ahol trágya van, ott minden van.
Természetesen, igen.
Na most akkor harmadik élményem, Földváron, ott a kikötő mellett, ott van egy Spartacus nevezetű, mindegy, ilyen vitorlástelep. És ott van egy vaslépcső, az első emeletre, középen egy ilyen megálló kitérő, mit tudom én, és akkor ott a tetején fészkelt egy fecske. De úgy fészkelt a fecske, és nem csak én láttam ezt, nyilván mindenki, aki arra járt, hogy nagyjából egy másfél méteres távolságra voltunk, a fecske ott volt, a fiókák ott voltak, majdnem, hogy szembenéztünk, tehát szemeztünk szinte, a fecske meg se rezdült.
Ez egy nagyon érdekes jelenség. Azt látjuk az elmúlt néhány évtizedben, hogy a madarak rájöttek arra, hogy nem feltétlenül kell az emberektől félniük, vagy valami, akár meg az állatoktól is, tehát a kutya közelsége, amelyikről tudják, hogy őket nem éri el, az nekik nagy biztonságot ad. Sőt, most már ott tartunk, hogy például a kabasólyom, amelyik kifejezetten madarakra vadászik, az örvös galamb rájött arra, hogy a kamasólyom fészke közvetlen környékén nagy biztonságban van.
De miért?
Hát azért, mert a kamasólyom az aztán mindenkit elzavar a környékről, kicsit nagyot, ha a földön jön a róka, akkor azt, ha a levegőben a varjú, akkor azt, és ez segíti a költés sikerét a dolmányos, vagy a örvös galambnak.
Na de hát a galambot nem eszi meg a...
Van erre egy német kifejezés, úgy hívják, hogy Burgfrieden, tehát egy ilyen várbéke, nagy azért a kabasolyomnak egy örvös galamb, nem mondom azt, hogy különleges körülményeket nem tudná le vadászni, de azért nem az az ő mérete.
Szóval, a negyedik dolog, és akkor befejezem a személyes élményeimet, a sárgarigó. A sárgarigó, mindig hallom, fütyülorigó, de nem is tudom, hogy hol szerepel ez, de sok helyütt fütyülorigó, soha nem látom, egyszer láttam, de egy ismerősem egyszerre hármat látott ugyanúgy. Én életemben talán kétszer láttam. Olyan sárga, a citromhoz képest valami egészen sárga, és nagyon szeretem hal. Miért nem látom?
Hát leginkább azért, mert a nyárfákhoz nagyon kötődik, és a nyárfa levelek, ugye azoknak van egy ilyen kis villódzása, olyan, mint hogyha úgy visszaverni.
Mint az ezüst, igen.
Igen, tehát olyan ezüstösen forog a levél, ugye a tojót ez már eleve rejti, tehát az már akkor is nehéz észrevenni, amikor láttam, hogy hova szállt be.
De a tojó is sárga?
Hát van benne sárga, de messze nem.
De ő nem
olyan. Az inkább ebbe az ezüstös, fehéres, enyhén zöldes színekkel jellemezhető. Szemben a hímmel, amelyik fekete-sárga, tehát egy rendkívül feltűnő, de az is nagyon jól beleolvad. Uh-huh. Ugye tudjuk, hogy a zebra is a bizonyos körülmények között, pedig hát azt mondjuk, hogy atya úristen, ilyen csikosan, ennél feltűnőmnek nehéz lenni, de nem. Az nem feltűnő, az nagyon is rejtő.
Na most, hogyha a sárgarigó költöző madár.
Igen.
De itt van a klímaváltozás.
Igen.
Nem lehet, hogy ezek a madarak, amiket mi költöző madaraknak tartunk, ezek esetleg nem költöznek majd az idő múlásával?
Hát dehogy nem, ez már folyamat.
Már ez így van?
Igen, nem Magyarországon, és nem feltétlenül a sárgarigónál, de például a barátposzáták, amelyek ugye átrepülve a mediterrán tengert és a tenger két partján töltötték annak idején. Tehát most már csak Németországból, Hollandiából, csak Angliáig mennek át. És egy hatalmas, erős állomány alakult ki, és most már ugye ez, ahogy váltódnak le a messzire vonulók is kerülnek helyzeti
generációk.
Ez viszonylag nagyon gyorsan lezajló folyamat.
És akkor Magyarországon melyik madár lesz az a madárfaj lesz az, amelyik itt marad? Nem a gólya, gondolom én.
Hát Az, hogy melyik marad itt, azt most azért még nehéz lenne megmondani, mert azért ez egy
hosszú folyamat. De van már olyan, amelyik...
De akik jönnek, azok az igazán érdekesek, már pedig jönnek. Ami azt jelenti, hogy olyan fajok, amik 20-30 évvel ezelőtt, vagy egyáltalán soha egyszer elő nem fordultak Magyarországon, mert pár száz kilométerre, vagy akár 1000 kilométerre délebre volt az elterjedési területük határa, ezek bizony jönnek fölfelé, és számos közülük már elérte Magyarországot.
Például?
Például a Kucsmássármány. Vagy a Berkivelév, amelyik ugyancsak egyszer költött még, de vagy akár lehet ide sorolni ugye a...
A Berkit.
Nem, hanem a fecskét, a Örhelyes fecskét, amelyik ugyanígy jön föl észak felé, ami azt jelenti, hogy egy 20-30 évvel ezelőtti költőterülete az sokkal délebre volt, most már Romániába, Szerbiába eléggé följött, és ez csak időkérdés, hogy Magyarország is meg fog érkezni.
És miért jön föl? Azért, mert ott túl meleg van neki, vagy azért, mert itt már nincs olyan hideg?
Hát ugye az élővilág minden eleme, legyen az egy növény vagy egy állat, annak az a elsődleges célja, hogy minél nagyobb területet megszállni, és minél nagyobb számban létezni. Ez az élet stratégiájuk. Legyünk összintén az emberi is.
Hát igen, de az embernél azért vannak, ne menjünk bele az emberekbe, mert
néha
ott
vannak az embernél erkölcsi korlátok, de nem mindig.
Meg más egyebek, szóval ez a, igen, jó, mindegy.
Rendben van, de azért az ember is szétterjedt Afrikából. A lényeg az, hogy tehát szeretne elfoglalni minél nagyobb tört, és minél nagyobb számban létezni. Na most ugye ezt nem lehet korlátlanul csinálni, mert ott is vannak valakik, akik féltik az ő helyüket, és aztán így az evolúció során ez így elrendeződik, és akkor a tápláléka, a fészkelési lehetőségei, a vonulás során megtendő útvonal, stb. Az úgy behatárolják, ki meddig tart. Most abban a pillanatban, hogy úgymond egy ajtó kinyílik, azt mondja, hogy ott is lehet nekem lenni. Hát eddig ott nem lehetett, mert ott azért nem volt elég meleg, nem volt. Hát próbáljuk meg, és akkor csak egy 5-6-10 kilométerrel arrébb költözik. Uh-huh. Akkor megerősödik szép lassan, és aztán így elindul egy terjedés. Nyilván megint van egy valamilyen ökológiai határ, egy barrier, ami majd megfékezi őket, akár lehet egy másik faj, vagy pedig egy vonulási távolság, ami már neki nem kedvező. De az biztos, hogy azért az élővilág számos eleme folyamatos mozgásban van. Természetesen az elefánt nem fog átterjedni Európába, és még hasonló...
Jó, értem, de a madaraknál az ezért könnyebb.
A madarak rendkívül mozgékony, a legtöbb madár rendkívül mozgékony, és ezért adott a lehetőség, hogy terjedjen.
Na, két dolog. Egyrészt 1000 évvel ezelőtt talán gyerek voltam, volt a rádióban egy műsor, az volt a cím, hogy Muzsikáló természet, ahol mindig egy-egy madarat mutattak be, és a hangját is. Nem, igen, akar egy ilyet csinálni?
Hát,
na most ez váratlan volt, nem felkérés, inkább csak kíváncsiság.
Hát én nem vagyok egy hangspecialista, de olyan elképesztő választék van a hozzáférhető hangokban, hogy tulajdonképpen egy ilyen műsort azt bármikor meg lehet csinálni.
De akkor persze nehezebb volt, mondjuk nem tudom, 962-ben, vagy akármikor.
Én nekem az Ország Mihály az nagyon jó barátom, atyai barátom volt, és ő egy ilyen 16 kilós UR magnóval ment egy méteres átmérő parabólával hangokat felvenni. Ma ez egy... Hát egy, igen, mobiltelefon egy méretű valami kis kütyük összekapcsolása.
De nem volt a hang, tehát aki beszélt, a narrátor.
Hát az nagy valószínűséggel vagy a Balogh János lehetett.
Balogh János volt.
Igen,
Balogh
János, de az Ország Mihály hangfelvételeivel dolgozott.
Igen, Balogh János volt. Kollégák voltak. Igen, Balogh János volt. Na, csak azért jutott eszembe, mert ez egy rettenetesen jó élmény volt, akár mint kisgyereknek is. De hát ez csak zárójel. Madarak. Többen vannak ma Magyarországon, vagy kevesebben vannak? Ha többen vannak, miért? Ha kevesebben, miért?
Az egész északi féltekén borzalmas a madarak állomány csökkenése. Szabályosan csak ezt az egy szót lehet mondani, hogy borzalmas. Németországban 100 millió serege hiányzik. Most Magyarországon a helyzet a következő, hogy nagyon pontos felméréseink vannak hatalmas területekre, ugyanazokkal a módszerekkel éveken keresztül. 1990, Európai Uniós csatlakozás, Európai Uniós agrártámogatások és annak a szisztémájának a megjelenése. 24, tehát 34 év alatt 40%-kal csökkent az agrárteltek madárvilága Magyarországon.
Azért, mert óriási nagy egybefüggő területek alakulnak ki, mert azokat a területeket is mezőgazdasági művelésre használják, amelyek korábban a madaraké, meg minden egyéb élőlényi voltak. És
ez az egyik ok, tehát hatalmas összefüggő táblák, borzalmas monokultúrák. Azért gondoljunk vissza arra, hogy a gyerek vagy fiatal ember korunkban hányféle növényt termesztettek, és ma hányat termesztenek, ugye a kukorica, búza, napraforgó és a búz, napraforgó, kukorica, lepce, ezek négyen uralják az agrártájat, valamennyi 200 000 hektár talán árpa is van, és utána már csak nyomokban lehet találni, most egy kicsit jön föl a szója. A mi gyerekkorunkban rengeteg lucerna, vöröshere, bükköny, rózs, mindent az égvilágon termeltek. Tehát egyrészt a monokultúrák, másrészt azokban használt vegyszerek és növényvédőszerek, ezek borzalmas mértékben csökkentik, nem közvetlenül a madarakat, hanem a táplálékokat. De ha nincs táplálék, akkor nincs szaporulat, és nincs semmi. És ezen túlmenően pedig az is belejátszik, hogy a technológiák olyan brutálisan megváltoztak, hogy még mondjuk a mi gyerekkorunkban egy MTZ traktorral 5-6 kilométeres sebességgel, vagy még lassabban vágták a lucernát, ma 40 kilométeres sebességgel száguldoznak a traktorok a földeken. Nincs az az eszköz, amivel el lehetne riasztani az útjába kerülő állatokat.
Tehát a madarak ténylegesen áldozatul esnek
föl? A kaszálások során igen. Tehát vagy a kombájn, vagy a lucerna kaszálás, vagy szóval bármi. Aha. Ez nyilván a repcére és a kukoricára kevésbé érvényes, mert olyan sűrű, hogy a bele se tudnak menni, de bizony a takarmányok, takarmány növények való kaszálásnál ez nagyon súlyos probléma.
Azt lehet tudni, hogy melyik madárfajuk azok, amelyek a legveszélyeztetettebbek?
Természetesen. Hát
én a fecskét mondom rögtön, de nem biztos nincs igazam.
Azt, hogy így nem hosszan kifejtve a legveszélyeztetettebb fogalmát, ugye mindig azok a legveszélyeztetettebbek egy időintervallumot a legnagyobb csökkenést szenvedik el. Most ugye lehetne azt mondani, hogy amiből csak 30 pár van, az a legnagyobb veszélyenek van kitéve, de lehet, hogy annak az életmódja miatt van 30, és 30 éve, vagy 50 éve, vagy 100 éve 30 van. Ezzel szemben például a két fecske az egy 50 éves időskálán a 10%-a környékén van. Tehát nagyon-nagyon durván csökken a füsti fecske állománya. A molnári is, de az talán egy kicsit kevésbé. Mezei pacsirta. És persze lehet mindig ritkákat is emlegetni, nem tudom én a...
Valamilyen sólyom.
Hát az az igazság, hogy a gyakorlati védelmi tevékenységnek és a uniós pályázatoknak és a társadalmi támogatásnak és a közvélemény támogatásának köszönhetően a kerecsen sólyom is elég jól áll, és a vándor sólyom is elég jól áll. Tehát nem ők a...
Hogyan lehet megőrizni? Tehát értem én, csökken a madárállomány. Szeretnénk, hogy a madárállomány ne csökkenjen, vagy akár növekedjen. Hogyan tudjuk elérni? A mezőgazdaság változtatni fog a technológián?
Hát ugye ez nem egy érzelmi kérdés, hogy én azt szeretném, hogy sok pacsirta legyen, más meg azt mondja, hogy neki mindegy. Ez egy nagyon racionális kérdés, ugyanis a pacsirta azért kevés, mert a rovar kevés legfőképpen, és a rovarok nélkül nincs élet a földön. A általunk termesztett és fogyasztott növények közül a kukorica és a búza a szélbeporzású, a napraforgó a repce, és az összes gyümölcs az rovarbeporzású. Na most azért Kínában már látjuk a felvételeken, hogy emberek ecsettel porozgatják az almát. Igen. Hát ide Magyarország nem tud eljutni. Nem azért, mert mi mindent meg fogunk tenni, azért, mert nincs ember, aki majd ecsettel porozgatja az almavirágokat. Tehát létfontosságú. Most egész Európában a rovarvilág csökkenése az valami egészen elképesztő méreteket öltött, és nem létezik, hogy ne kényszerüljön rá a döntéshozó, a gazdálkodó, a oktatási rendszer, és mindenki, hogy változtassunk a jelenlegi gyakorlaton.
Na de a nagy kérdés az, hogy el tudjuk-e látni élelemmel az emberiséget. Hogyha változnak a módszerek, változni kell a módszereknek, azokkal az új módszerekkel is el fogjuk tudni látni élelemmel az embereket?
Sokkal több embert el lehetne látni, mint amennyi ma a Földön él. Ugye Magyarországon körülbelül annyit termelünk, hogy kétszer ennyi, két és félszer ennyi embert el lehetne látni. Tehát nem ez a probléma. Ez az egyik reakció. A másik reakció pedig az, hogy az emberiség létszáma se növekedhet korlátlanul és a végtelenség. Tehát, hogyha ugye most azt mondogatják, hogy azért nem sokára elérjük a csúcsot, és majd elérjük.
Igen, 9 milliárd volt, aztán most 10-re mondják.
Igen, de most már azért nagyon készenfogható jelei vannak annak, hogy nagyon nagy népességű országokba hát nagyon igen, súlyosan kínosan, esik igen. vissza, stb. Tehát van rá gyakorlat, van rá példa. De a lényeg az, hogy hát ahogy egy országnak, úgy a Földnek is van egy eltartó képessége. Tehát ezt nem lehet a végtelenség fokozni, mert ugyan meg lehet enni az utolsó legelésző zebrát, vagy mit tudom én, vadmarhát, vagy bármit, de akkor az utolsó azért kapcsolja majd a villanyt. Szóval nem lehet ezt a végtelenség fokozni. Egyrészt, másrészt pedig hát azért azt látni kell, hogy ez a mértéktelen vegyszerhasználat, ez nem feltétlenül arról szól, hogy ezzel többet termelünk, hanem ezzel csak egyszerűsödik, és kevés kézbe összpontosul a föld és a termelés. Ezáltal kialakulnak olyan érdekcsoportok, amelyek sokkal erősebbek, mint a társadalmi igény elfogadottá tenni ezt. És ennek az a végeredménye, hogy ha megnéznénk most az én véremet, hogy mi van bennem vegyszerbe, vagy bárki másét, hát ez elképesztő. És azt azért tudjuk, hogy a növényvédőszerek hatására az IQ, a gyerekek IQ-ja azért nagyon súlyosan csökken. És akkor nem beszéltem még a termékenységről. A női és a férfi termékenység egészen elképesztő módon csökken. Tehát lesz itt visszaszabályozás, és aztán nem tudjuk, hogy az a rengeteg vegyszerhasználat az milyen életminőséget kínál. Tehát nem elég csak jól lakni tömeg valamivel, hanem akkor van értelme élnünk, ha az életünknek van valami minőségi része is.
Most, ha azt kérdezem, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt egészségesebb volt az élelmiszerünk, mint ma?
Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert 50 évvel ezelőtt a szocializmusban azért nem volt divat az, hogy nyilvánosságra hoznak olyan dolgokat, amitől egy kicsit féltek. Tehát igazából abból az időszakból származó információkat akkor fenntartással kell kezelni.
100 évvel?
Hát az biztos. Az nem
igen?
Hát az nem is lehet kérdés. Hát nem használtak 100 éve semmilyen vegyszert, szinte.
Tehát 100 évvel ezelőtt sokkal egészségesebb volt az élelmiszerünk, mint ma.
Hát az nem lehet kérdés. Hát most nem volt vegyszer, szerves trágyával újították meg a termőterületet, stb.
Na de én azt tanultam még a biológia órán, vagy a nem tudom hol, hogy azért kell a műtrágya, mert a talajnak a nem tudom micsodáját vissza kell adni, és a szerves trágya nem elég, és akkor...
Hát visszaadni vissza kell, csak a kérdés az, hogy meddig savanyítjuk még a talajokat. Mert hogy ugye a talajnak a döntő többsége az élő lények végtelen milliárdjai apró, szemmel nem látható, és szemmel is látható fonálférgektől kezdve az égvilágon mindenig. A műtrágyázás ezeket folyamatosan csökkenti. Én szerintem már nagyon sok olyan talajrész van, ahol egyáltalán semmilyen talajélet nincs. Tehát tulajdonképpen a talaj, amelyik tápanyagokkal látja el a növényt, az már nem tápanyag raktár funkciót tölti be sok helyen, hanem egyszerűen csak abba támaszkodik a növény, és felszívja azt az általunk neki precízen kimért műtrágyát, amitől az a termés majd megképződik. De ezen az úton nem lehet a végtelenség menni.
Térjünk vissza a madarakhoz, de ott is elég sötét a kép akkor ezek szerint. Örüljek, hogy hallom a sárga rigót reggelente.
Hát azt mindenképpen kell örülni, mert az egy csodálatos hang, de azért nem ennyire, nem mindenütt ilyen rossz a helyzet, mert az erdei madarak száma viszont emelkedett.
De miért Magyarország? Most Magyarországról
beszélünk.
Azért, mert az erdők területe nőtt?
Nem, hát az erdők területe nem nőtt, hanem azért, mert ott nincsenek azok a vegyszerhatások és egyebek. És hát sokszor nehéz lenne megmagyarázni egyik-másik faj miért növekedett. Valószínűleg minden faj esetében van egy hosszú távú hullámzás.
Amit, és most fölfelé menő ágban.
Hát de most igen, lehet ez is.
Reméljük a legjobbakat. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Haraszti László, ornitológus, természetvédelmi szakember volt. Valahonnan innen folytatjuk majd néhány hónap múlva. Technikus kollégám Bójás János, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
A Matolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya, a Tarnoleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Maga a szenvedés is szabaddá tesz minket. Az a szenvedés, ami érdemszerző, amit egyesítünk Krisztus szenvedésével, szabaddá tesz, mert megszabadít önmagunktól, önző önmagunktól. És nyitottá tesz a másik ember szenvedésére, Jézus szenvedésére, az együttérzésre, az együtt szenvedésre. Félelmeink, különösen a szenvedéstől, a haláltól való félelem, erősen megkötöznek minket és elveszik a szabadságunkat. Mint hogy Vénai Szent János mondja, a keresztény ember legnagyobb keresztje az, hogy fél a szenvedéstől, fél a kereszttől. Hát ezt megtapasztalhatjuk mindannyian magunkon, hogy félünk szenvedéstől is, a haláltól is, de ettől is szabadítani akar minket az Isten. És minél közelebb vagyunk Jézushoz, minél jobban szeretjük őt, minél jobban bízunk benne, annál szabadabbak vagyunk ezektől a félelmeinktől is. Megkötöz minket a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevéssége is. Ezért nagyon illő és üdvös, hogyha böjtöket tartunk, szem böjtjét, testböjtjét, fülböjtjét, a szánk böjtjét. A böjttel, az önmegtagadással begyakoroljuk a halálunkat, mert a halálunkban mindenről le kell mondani. És aki ezt már életében gyakorolja a lemondással, a böjttel, az önmegtagadással, azt nem éri váratlanul majd a halál, hanem átmegy ebből az életből a másik életbe. De aki ezt soha nem gyakorolta, aki nem akar lemondani az életéről, az ugye Jézus tanítása szerint elveszíti azt. És aki Jézusért elveszíti, az pedig örök életet nyer. Még a szent cselekmények is válhatnak kényszeressé számunkra, és még ezek is rabságba ejthetnek minket. Itt is a szívirányultsága a lényeg, hogy szeretettel tesszük ezt, vagy pedig kényszerből, megszokásból, vagy ki tudja milyen más motivációval, félelemből. Az igazság szabaddá tesz minket, Isten igéje szabaddá tesz minket, hazugság megkötöz. Legyen a házainkban egy nyitott Biblia a házi oltáron, és ezt a Bibliát minden nap olvassuk, és ha nyitva van ez a Biblia, és olyan helyen van, ami tényleg a háznak, a lakásnak a legszebb helye, a legméltóbb helye, akkor azt tapasztaljuk majd, hogy mi is szívesen megyünk oda bele-bele olvasni, családtagjaink is, és akik jönnek hozzánk vendégségbe, érdekes módon ők is egyből oda mennek és beleolvasnak. Ezt számtalanszor megtapasztaltam. Tegyünk ki egy-egy kinyitott Bibliát a házi oltárunkra. Ugye ez feltételezi, hogy van házi oltár a házban, ami pedig nagyon-nagyon fontos, ami köré gyűlik a család egy meghatározott időpontban, és együtt imádkozik, vagy ahova egy fáradt munkanap után letérdelek, hálát adok az Úrnak, kérem az ő kegyelmét, az ő segítségét, az ő erejét, legyen egy házi oltár házainkban, és ne a tévé elé roskadjunk le, bekapcsolva valami könnyű kis vígjátékot, vagy egy sorozatot, és attól várva majd a felüdülést, és a megkönnyebbülést, és a lélek szabadságát, mert nem fogja megadni. Akik fáradtak vagytok, gyertek hozzám, és én felüdítelek titeket. Oda kucorgunk, a házi oltárunk mellé, elkezdünk egy rózsafűzért, aztán amikor megjön a család többi tagja, csöndben, halkan, szépen leülnek, bekapcsolódnak az imába, és együtt vagyunk az Úrral, és szabadok vagyunk. Teréz anya is mondta, a Szent II. János Pál pápa is mondta, hogy az a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad. És hozzátehetjük, hogy az a család szabad is. Mert ott a gonosz nem tudja kifejteni olyan mértékben átkos tevékenységét. Legyen nyitott Biblia lakásunkban, és legyen házi oltár, ahol ott van a feszület, a szűzanyaszobor, a Biblia, két gyertya, szép terítőn, ki milyen szép házi oltár tud készíteni. Emlékszem, még Jászapátin ezt a feladatot adtam a gyerekeknek, hittanórán, hogy készítsenek otthon házi oltárt. Kár, hogy nem tudom megmutatni a rádióhallgatóknak, hogy milyen házi oltárokat készítettek, de csodálatos, kreatív, méltó, gyönyörű, és minden gyerek készített. És a szülők pedig csodálkozva nézték, hogy mit készít ez a gyerek otthon, miben mesterkedik, mi munkálkodik. És amikor meglátták azt, hogy mi készül, és meglátták a végeredményt, hát sokan elkönnyezték magukat a szülők közül, mint ahogy később erről beszámoltak nekem. Ha már a házi oltárnál tartunk, elindult a négy falumból vándorútjára négy szűzanyaszobor, és minden héten egy család viszi el a szentmiséről, és a szentmisére hozza vissza vasárnap, és egy hetet tölt a szűzanyaszobor családoknál, és persze ilyenkor nem a szűzanyaszobor megy csak, hanem maga a szűzanya megy ezekhez a családokhoz, és ahova ő elmegy, és ahova beengedik, oda hitet visz, és soha nem egyedül megy, hanem mindig a fiával. És már két hete, hogy elindultak a szűzanyaszobrok, és már több csodáról tudnék beszámolni a kedves rádióhallgatóknak, de most nem szorosan ez a témánk, hanem a belső lelki szabadság. Amihez a szűzanya is nagyon sokat tud hozzátenni. Kérjük az ő hathatós közbenjárását. És lássuk meg lelki szemeink előtt a szűzanyát, ahogy leborulva, földig borulva, hajolva, könyörög értünk drága szent fiánál, hogy tegyen minket szabaddá, hogy Isten gyermekeinek szabadságát élhessük már itt a földön is, és folytatódhasson majd a mennyben, tökéletes formájában. A szolgálat is szabaddá tesz minket. Minél inkább szolgálunk az Istennek, az embereken keresztül, annál szabadabbak vagyunk. Valakit szolgálnunk kell, vagy önmagunkat szolgáljuk, vagy a sátánt, vagy az Istent. Válasszuk Isten szolgálatát, mert akik Isten szolgái, azok az igazi királyok. És minél kevésbé szolgálunk, mint Lucifer, mint a bukott angyalok, akik azt mondták, hogy non serviam, nem szolgálok, annál inkább rabok vagyunk, önmagunk rabjai, önzésünk rabjai, a pokol fogjai. Ezt nap mint nap tapasztalom én is, hogy minél inkább átengedem magam Isten szolgálatára, mert ez is egy küzdelem, egy harc, annál szabadabb a lelkem. Emlékszem, Diósgyőrben szolgáltam, amikor a kapun kimentem, és tudtam, hogy szabad napra megyek, és örült a lelkem, mert egy kicsit pihenhetek, egy kicsit kiszabadulhatok, kicsit más csinálhatok, egy kicsit szabad napra mehetek. És emlékszem, hogy az Isten megmutatta azt is, hogy ugyanazon a kapun mentem ki, a szabadságról visszajövet, és mentem temetni, és ugyanúgy örömet éreztem a szívemben, de egy teljesen más örömet, egy sokkal nagyobbat, egy végtelen örömet, ami a szolgálat öröme, hogy az Istent szolgálhatom. Nem tudom, hogy sikerült-e érzékeltetnem, amit én csak belül éreztem, és nehéz ezt szavakba önteni, hogy az is öröm, amikor szabadon azt tehet az ember, amit akar, és nincsen kötöttségek között, de mennyivel nagyobb szabadság, amikor a szolgálatnak a kötöttségét veszem magamra, amikor az Isten szolgálatába állok, és tudom, hogy az ő akaratát teszem, akkor tud a lélek igazán szabadon örülni, és akkor érzi át a mennyország boldogságát. És ezt minél teljesebben teszi az ember, teljesebben odaadja magát, teljesen lemondva magáról, és nem megtartva semmit önmagából, mint hogy Jézus is teljesen nekünk adta magát, és azt szeretné, hogy mi is teljesen odaadjuk magunkat, lemondva önmagunkról, annál tökéletesebben érezzük át ennek a boldogságát, ennek az örömét. De hasonlót érez az is, aki a házasságban oda ajándékozza magát teljesen a másiknak, és mindenki, aki oda ajándékozza magát a másik embernek Istenért. De az Isten nem szabad ebből kihagyni, mert ha kimarad az Isten, akkor az megint öncélú lesz, és abban tartós örömöm nem lesz. És fordítva is igaz, minél kevésbé szolgálom az Istent, annál inkább rabságba esek, és megbetegszem. Megbetegszik a lélek, aminek a következménye aztán a testbetegsége is. Adja meg az Isten, hogy egyre szabadabban tudjuk őt szolgálni az embereken keresztül. Egy nagy szabadsági fokot ugrottam életemben, amikor odaadtam a szűzanyának az életemet. Bizonyára ismerik a kedves rádióhallgatók Monforti Grignon Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvét, amiben az első 100 oldalon leírja Grignon Szent Lajos, hogy mit fogunk tenni, a második 100 oldalon pedig a 33 napos lelki gyakorlatban fölkészülünk arra, hogy a szűzanyának teljesen odaadjuk az életünket. Ezt tette meg Szent II. János Pál pápa is, meg sok más szent is, és ezért lett az ő pápai elmondata a Totus Tus Mária, teljesen a tiéd Mária. Szűz Mária rabszolgájának tesszük magunkat ilyenkor, persze ezt jól kell érteni, és azért rabszolga, mert a szolga még bért kap, a rabszolga már bért sem kap, legalábbis itt a földön. Persze kap, de nem kérheti, és nem is kéri. Csak javasolni tudom minden kedves rádióhallgatónak, hogy ezt az önfelajánlást, ha már elérkezett oda, mert ahhoz is vezet egy út, akkor ezt tegye meg. És nem más ez tulajdonképpen, mint a keresztségi fogadalmunk egyfajta megújítása. Amikor lemondunk az életünkről, meghalunk önmagunknak, és a szűzanyán keresztül Istennek adjuk az életünket. Megtapasztalhatjuk ennek a belső szabadságnak a növekedését egy-egy virasztás alkalmával is. Amikor éjszakázunk, és éjszakázásban Istenhez imádkozunk, lemondunk az alvásról, virasztunk, amire kér minket Jézus is, konkrétan is, és átvitt értelemben is. Sajnos, hogy a virasztás már kezd kimenni a divatból, az emberek nehezebben vállalnak ilyen komolyabb áldozatot, mint hogy egy egész éjszakát Isten imádásában tölteni. Mint hogy az nagy szentek tették ezt, Szent Margit, Szent Ferenc, és hát sorolhatnám, de maga Jézus is virasztott, és az Atyához imádkozott éjszakákon keresztül. Kövessük az ő példáját. De a bőjtben is megtapasztalhatjuk a szabadságunk visszanyerését, és más vallásos gyakorlatokkal is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3 óra.